Így van, vendégem Boglacsik Tíme, a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem szakértő, ő a napembere. És hát a saját történetedből kiindulva, amit te elmeséltél, ugye egy elég súlyosan bántalmazott gyerekkor van a hátad mögött, amiről te azt is elmesélted, hogy közben te megkaptad azt a segítséget, ami hál' Istennek segített kimenekíteni a családból, és jó helyre kerültél. Ettől függetlenül neked ezzel a 2,5 évvel együtt kell élned, illetve el kellett kezdeni feldolgozni, és be is kellett fejezni ennek a feldolgozását feltehetően, hogy te felnőtt korodra tudjál ezzel foglalkozni, tudjál olyan embereknek segíteni, akik hasonló helyzetben vannak, illetve nem utolsó sorban, szerintem az is egy nagyon fontos dolog, hogy a társadalommal megértetni ennek az egésznek a természetét, a ritmusát, a dinamikáját, és azt is, hogy ez nem valakinek a belső családi magánügye, hanem sokkal inkább ez valami olyan, amiben kell segíteni. Na hát ezzel kapcsolatban azért nagyon-nagyon sok kérdés felmerül, ugye ide ki is tértünk, hogy általában az a kérdés, hogy ez a valaki, aki elszenvedi a bántalmazó kapcsolatot, az miért nem lép ki, miért nem vesz egy nagy levegőt, miért nem megy tovább. És itt a zene alatt is beszélgettünk arról, hogy te magad is mondtad, hogy nemrég te egy másik kitettséget hozott kapcsolatban majdnem, hogy belecsúsztál, de hál' Istennek a saját jelzőrendszered, és egyébként a környezeted is felhívta a figyelmedet arra, hogy itt valami nem oké, és akkor hátrább tudtál lépni az egészből. És pont az jutott eszembe, hogy attól még, hogy egy valaki átéli ezt, adott esetben te, attól még a mintázatodban ez van benne, és nem tudom ezt máshogy fogalmazni, hanem úgy tudom mondani, hogy attól még nem tudod feltehetően jó darabig, hogy lehet más. Most ezt, ha egy kicsit jobban megvilágítom, akkor mondjuk az én édesapám egy nagyon kedves ember volt, aki soha az életében nem emelte rám a kezét, és hát kiabálni sem nagyon kiabált, maxim nagyon indokolt esetben. Innentől kezdve számomra az érthetetlen lenne, hogyha valaki rám emelné a kezét, illetve az is, hogyha valaki elveszti az uralmat önmaga felett. Tehát én egy ilyen mintával a hátam mögött nyilván rögtön diszkomfortosan érezném magam. Az egy másik dolog, hogy biztos vannak olyan helyzetek, amikben ezt elviselem, vagy ami, tehát kivált belőlem valami, de az biztos, hogy gyanút fognék, hogy valami nem oké. És azt képzelem, hogy aki pedig egy hasonló helyzetből jön, mint te, bár rossz az érzés, amit kivált, de akkor is ezt ismered, hogy nem lehet-e, hogy ezért aztán az ilyen típus emberek jobban kitettek, jobban megtalálják őket, és ez nem áldozathibáztatás, Isten őrizzen, csak adott esetben lehet, hogy jobban benne marad.
Visszanyúlnék a gyerekkorhoz, ahhoz, mondjuk az én 2,5 évemhez, amit átéltem. És ugye tényleg akkor kezdtem, vagy akkoriban kezdtem az általános iskolát, nem igazán volt, ugye, tehát hogy tényleg nem nagyon emlékszem előtte semmire az életemről. Arra az időszakra pláne. Viszont eléggé, és azt tudom, hogy és ezt mondani is szerettem volna az előzőekben, hogy abból a szempontból volt kivétel, vagy képezte kivételként a mi történetünk, úgy általában a bántalmazói szakaszokat, vagy ívet, hogy a mi esetünkben szinte azonnal elkezdődött a bántalmazás.
Aha.
Tehát, hogy egyből uralta a teret, nagyon súlyos bántalmazásokra kell gondolni. Amikor azért ott fekszik valaki 7 évesen egy konyhakövön, és késsel a feje fölött hadonásznak, és majdnem megölik, akkor azt azért érzi az ember, hogy az rossz.
Há, hogy ne, persze.
Csak ugye azt nem tudja, hogy a mindennapi bántalmazások, meg az, hogy egyébként át kell adnom magam mindenfajta kívánságának magamat.
Hiszen ez az életed záloga. Pillanat, igen.
Szóval, mert hogyha nem, akkor egyébként meg nyilván súlyosabb bántalmazást kaptam volna. Szóval, hogy egész egyszerűen nem láthattam azt, vagy nem tudtam, hogy van másképp is lehet ezt csinálni, hiszen ebben éltem. Mégis ugye hogyan lehet az, hogy ma ugye 2 gyerekem van, és még soha életemben nem ütöttem meg őket, és erre egyrészt büszke is vagyok, másrészt pedig szerintem ez lenne a természetes. Szóval, hogy azok, akik akiknek nem nincsen olyan szerencséjük, vagy nem volt olyan szerencséjük, hogy kikerüljenek ebből, azok bizony hosszú-hosszú időn keresztül, akár egész életükben, eddig életükben azt a mintát látták, hogy hogyan kell kezelni ezeket, vagy hogyan kezelik otthon ezeket a konfliktusokat, hogy simán belefér a bántalmazás, hogyha valami kiborul, akkor megüthetik őket, hogyha hány szökés van amiatt egyébként, mert hogy a családok egyszerűen nem tudják azt feldolgozni, vagy elfogadni, hogy a gyerek mondjuk rossz jegyet kap, és azonnal büntetésre számíthat, hogy még mindig működik a térdeplés intézménye, a bezárása, a mindenféle testi fenyítés, és hogyha innen indulunk ki, akkor nagyon hosszú idő még az, amíg átfordulhat ez egy generáció, hogy ez nem oké, ez nem elfogadható.
Meg nagyon komoly önmunka, és én azt hiszem, hogy nehéz pillanatok újrahúzalozás, átértelmezés. Igen.
Igen, és ebből szempontból nekem szerencsém volt, még egyszer mondom, hogy megkaptam azt a segítséget, és el tudtam gondolkozni azon, hogy én hogyan szeretném majd ezt a későbbiekben csinálni. Viszont azok, akik egész életükben ebben éltek, nagyon könnyen, vagy talán még könnyebben maradnak egy ilyen helyzetben, hiszen ugye ezt a mintát látták otthon, hogy volt egy
ez nagyon... valahonnan ismerős, akkor is, ha nem igen. jó, de ismerős. És ezt azért hoztam föl, mert én azt képzelem, ugye te azt mondtad, hogy ezekben a kapcsolatokban, ugye az elején a nagy rózsaszín ködben is már ott vannak a jelek, de hát ki ne szeretné, hogy csak ő számít, és csak vele foglalkoznak. És én azt képzelem, hogy egy olyan világban élünk, hogy teljesen mindegy, honnan jöttél, a tempó meg a minden miatt mindenki vágyik arra, hogy valakinek csak ő legyen fontos és vele foglalkozzon. Ezért aztán azt is gondolom, hogy nagyon sok az ilyenfajta deformitás ebben a világban, nagyon sok az ilyenfajta
átkeretezés, tehát hogy onnan érzékeljük, vagy valaki onnan érzi azt, hogy fontos valakinek, hogyha nem szeretne, akkor nem figyelne rám oda ennyire, hogy igazából jogos volt az a pofon, mert nem vettem föl kétszer, amikor hívott, de hát neki fontos vagyok, ő azért ő szeretné ezt tudni.
Igen, ezek a felmentő gondolatok.
Igen,
csak én még azt akartam mondani, hogy mindegy is, hogy ki honnan jött, bárki belecsúszhat egy ilyen kapcsolódásba, talán az nem mindegy, nem, hogy mennyi ideig van benne. Uh-huh. Tehát, hogy amikor ahogy egy kicsit magamat is felhoztam példának, tehát hogy lehet, hogy nekem egy fékevesztettség, egy túlzott indulat, kezeletlenség, az nekem ugye nincs benne a mintámba, abból én elmenekülnék, vagy ki tudja, tehát mit tudom én, hogy félelmemben mit csinálnék, tehát nem azt akarom mondani, hogy fú, most akkor én nagyon tudnám. De amit te mondtál, hogy talán jobban benne marad az, akinek a mintázatában bár rossz, de mégiscsak ott van ez, mint valami ismerős dolog.
Itt a piros lámpa az, ami fontos, hogy kinek mikor villan fel a piros lámpa.
Igen, ez nagyon sokat számít, hogy hiszen a veszteség mértéke is ettől függ, meg a szenvedés mértéke is.
Igen, hogy nekem személy szerint mi az a tűrés határ, mi az, ami belefér. És amire ugye korábban utaltam, hogyha ebben vagyunk nagyon hosszú ideig, és lépjük át a határokat, akkor viszont egyre több minden fog beleférni.
Tehát jönnek a következők.
És egyre nehezebb lesz annak a piros lámpának felvillanni. És ezért is nagyon, nagyon fontosnak tartom, hogy vegyenek minket körül olyan barátok, akiknek a jelzésére figyeljünk. Már amennyiben ugye még vannak barátaink, és tudunk az ő jelzéseikre figyelni. De igazából ezt szolgál ez a társadalmi felelősségvállalás, az, hogy minél többet beszéljünk erről a problémáról, hogy felismerjük azt, hogyha a környezetünkben van egy bántalmazott, vagy úgy gondoljuk, hogy van egy bántalmazott, és nem lerohanni kell természetesen, meg nem okoskodni kell, de ott kell lennünk vele, és mutatnunk kell azt, hogy mellette állunk abban az esetben, hogyha ő lépni szeretne, hogyha felvillan az ő piros lámpája.
Oké, ha az övé nem villan föl, de a miénk igen, milyen lehetőségünk van? Tehát így kérdezem, hogyan vegyük észre, hogy valaki ilyen bajban van, vagy ezen a lejtőn van, és hogyan próbáljunk meg úgy közelíteni, hogy nehogy üldözzük őt, uh-huh. mert ugye az is uh-huh. egy létező dolog. Nekem egyébként volt ilyen az egyik barátnőmmel, hogy azt éreztem, hogy már annyi visszajelzést kapott a környezetéből, és ő még annyira nem akarta észrevenni, hogy az annyira zavarta őt, hogy inkább elkezdte megszakítani a kapcsolatot, és én azt a magatartást választottam azért, hogy kapcsolatban maradjunk, hogy nem tettem megjegyzéseket, hogy de legalább uh-huh. tudjam, hogy mi történik. Uh-huh.
Ezt szerintem nagyon jól tetted egyébként.
Hát inkább eszköztelennek éreztem magam, és azt éreztem, hogy ez egyfajta gyávaság, de így gondoltam, hogy legalább akkor tudok róla. Aztán természetesen ez megoldódott, de...
De hogy volt kapcsolódásod.
Igen, igen, igen.
És nem zárt le. Tehát, hogy
ne, itt... Nem, de hát én asszisztáltam a hülyeséghez, de szóval én ezt éltem meg. Aha. De hogy mit kell aha. csinálni?
Hogyan tudjuk észrevenni, hogyha valami nem oké a környezetünkben? Nem egyszerű, annál is inkább, és akkor ez megint az én példám, hogy másfél évig az én tanítónéném azért nem vette észre, hogy mi történik velem, mert már eleve így kerültem be az iskolába. Tehát én már eleve bántalmazott gyerek uh-huh. voltam, aki minden órát egyenes háttal a tanára szegezve a tekintetét végigülte. Figyelt, kitűnő tanuló volt. Mindig odafigyelt. És ugye ezt értékelhette úgy a tanítónéni, mint ahogy értékelt, és hogy na hát, micsoda rendes kislány, nagyon figyel órán, nagyon igyekszik, nagyon tanul, és aztán szépen lassan, bő egy év után kezdődött el az, hogy ő felfigyelt arra, hogy mondjuk egyébként ugye sminkelve mentem iskolába, mert annyira összezúzta az arcomat a nevelőapám, hogy sminkelnie kellett az édesanyámnak, vagy hogy elszöktem, és mondjuk hozzászöktem adott esetben, vagy másnap mondjuk ugye abban a ruhában mentem, mint előző nap, és, uh-huh. és azért ez feltűnhetett neki. Viszont, tehát hogyha mondjuk egy munkahelyi közösségről beszélünk, abban az esetben azért ott én úgy gondolom, hogy feltűnhet a változás, hogyha valaki, és nem csak arról beszélek, hogy rossz paszban van, vagy ugye hétfő van, és az egészen semmi kedve, hanem akár befelé fordulóvá válik, kevésbé nyílik meg, nem nagyon kapcsolódik társasághoz, elvégzi a munkáját és hazamegy, nagyon figyel arra, hogy pontosan elinduljon, pontosan érjen be és pontosan elinduljon a munkából, hogy adott esetben mondjuk bizonyos időközönként, de mondjuk értsük ezt, hogy fél óránként mindig a telefonjához nyúl, mert egyébként az a megállapodás otthon, hogy be kell jelentkeznie, uh-huh. hogy akkor biztosan tudja az ember, hogy hol van. Uh-huh. Aztán vannak sokkal egyértelműbb jelek is, például mondjuk ha a szomszédokról beszélgetünk, ott nyilván vannak olyan hanghatások, összetalálkozunk a folyosón, a lépcsőházban, amikor ez tudom, nagyon furcsa hangzik, amikor a tekintetből már valami megállapítható, amikor tudjuk, hogy dulakodás van, de egyébként a lépcsőházban mindenki nagyon cuki, mosolyog, és nagyon jól neveltek a gyerekek. Legyenek ezek azért bizonyos szempontból intőjelek, és én mindig azt mondom, hogy nem kell, hogy is mondjam, egyből rendőrért kiáltani, és az első sírásra a gyerekhez kihívni a gyámhatóságot. Viszont az, hogyha ez valóban rendszeresen előfordul, hogyha valóban azt halljuk, hogy ez a gyermek nem mondjuk úgy idézőjelben nem hisztizik, hanem itt komolyabb probléma van, akkor igenis kötelességünk jelezni azt a megfelelő hatóságok felé.
Amikor így kívülről próbál valaki segíteni, kaphat elutasítást eleinte, ugye, a áldozattól?
Persze, és erre oda is kell figyelni, amit te is meséltél történetet, hogy meg kell találni azt a határt, amikor még jelezzük, hogy szerintünk ez nem oké, és egyébként mi ott vagyunk és segítünk, viszont hogyha nagyon elutasítást kapunk, és azt látjuk, hogy lezár az illető, akkor egy picit hátra kell vonulnunk, és egy picit később kell megpróbálnunk újra, tehát hogy bizonyos idő elteltével, mert lehet, hogy még nem jött el benne az a gondolat, hogy ő ebből ki szeretne lépni, vagy valamit szeretne csinálni ez ellen. Viszont, hogyha lezár, és onnantól kezdve semmit nem mond, semmit nem mesél, akkor pedig megette az egészet semmit. A fene.
Nem tudom, hogy jól emlékszem-e, hogy létezik ez a szám, hogy 8-szor próbál meg, 6-8 alkalommal igen. próbál meg eljönni valaki,
igen.
és ez... hogy ez azt jelenti, hogy akinek ennyi idő alatt nem sikerül, az bennem, nem tudom, hogy akkor mi van, vagy hogy a 8-ra sikerül, hogy mi ez a bűvös 8-as
Igen, 6-8 alkalommal vannak kiugrási kísérletek egy bántalmazói kapcsolatból.
Ez azt jelenti, hogy ennyiszer vissza is megy.
Igen. De ez ugye átlag, tehát van, aki 25-ször, van, aki pedig elsőre is már ki tud lépni egy ilyen bántalmazó kapcsolatból. Viszont ugye azt nem fejtettük ki teljesen részleteiben, hogy mi az, ami visszahúzza, vagy benne tartja ebben a kapcsolatban. Gondoljunk bele, hogy hónapok óta benne vagyunk, elszigetelt a párunk. Lehet, hogy munkát vagy se vállalhatunk, mert nem enged dolgozni, mert hogy akkor ki tudja, miket csinálunk ugye kivel. Tehát benne vagyunk egy olyan kiszolgáltatott, anyagilag is kiszolgáltatott helyzetben, hogyha nincsen meg az a fajta akár anyagi, akár kapcsolati tőkénk, amely által mondjuk kiléphetünk ebből, és a lakhatásunkat, élelmezésünket meg tudjuk oldani, akkor inkább azt mondjuk, hogy oké, tudom, nagyon rossz, de hogy még ott legalább kapok hát enni, és van hol. Ez egy gazdasági függés, ezt így is hívjuk egyébként, azt mondta, hogy gazdasági bántalmazás, gazdasági függés is. Ha vannak gyerekek, vagy próbálunk a szépre emlékezni, ugye mindig azon, hogy emlékezz a szép dolgokra, hogy hát végül is igazából, ha nem iszik, jó ember, ha nem bosszantom fel, akkor nincsen vele gond, meg végül is, hogyha megtanulnék ezzel együtt élni, és nem bosszantanám, és nem provokálnám, ugye ezt hányszor halljuk, hogy provokáljuk, akkor biztos, hogy nem bántana ennyiszer. Szóval, hogy a mi pszichénket is átfordítjuk, és próbáljuk kiszolgálni az ő elvárásait, hogy hogyan kellene nekünk ahhoz élni, hogy mi ne bosszantsuk őt, mert hát hiszen ugye
igazából
hát szegény ember, hát persze, hogy elcsattan egy pofon, hát hogyan is lehetne. Arról meg nem is beszélek, amikor gyermekek vannak már, és ugye szorosan kapcsolódnak a bántalmazóhoz, mégiscsak a szülője szereti.
Ja, ő az apukája, ő az anyukája, mert egyébként azt is mondhatjuk, ugye, hogy ez nem csak, most a nőkről beszélünk többnyire, de fordítva.
Ez bárkivel, így van, tehát hogy férfi bántalmazottak igen. is bőven vannak. Visszamennek ugye a gyerekek esetében, főleg azért azt kell mondani sajnos, hogy a fiúgyermekek esetében, amikor már kamaszodnak, egy csomó mindent átvesznek, ugye a mintakövetés.
Ja, igen.
És amikor kikerülnek, mondjuk egyébként a krízisközpontokban is megtapasztalják ezt a kollégák, hogy amikor kimenekítenek egy családot, és már nagyobb bacska a fiú, akkor ő veszi el gyakorlatilag az apa szerepet, vagy a család fenntartó, vagy irányító szerepet. És nagyon sokszor folytatódik, másképpen nyilván, de folytatódik
hasonló
az a fajta bántalmazás.
Ilyet én is láttam már, nagyon megdöbbentő.
Igen.
Na jó, innen fogjuk folytatni, még zenélünk egyet, és aztán van egy kicsi időnk, hogy kitérjünk arra, amit én már a műsor elején is mondtam, méghozzá ugye a közösségi média ereje ebből a szempontból is, a kereső posztok, amit műsor előtt mondtál nekem, hogy nagyon sok esetben menekülés közben a bántalmazótól kikerült kereső poszt, az aztán azt az eredményt hozza, hogy a menekülő ember visszakerül oda, ahonnan indult, és ez nagyon nehéz, úgyhogy nem tudom, hogy ez ellen mit és hogy lehet tenni, de innen fogjuk folytatni. Boglacsik Tímával maradjatok.